Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom, amint az írva található a Királyok második könyvének a 17. fejezetében, a Királyok második könyvének 17. fejezetének válogatott verseiben. Ezt a hosszabb igeszakaszt buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassuk meg. Áháznak, Júda királyának 12. évében Hósea, Éla fia lett Izrael királya Samáriában 9 esztendeig. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, bár nem annyira, mint Izrael korábbi királyai. Ellene vorult fel Salmaneszer, Asszíria királya, Hósea pedig az alattvalója lett, és adót fizetett neki. De amikor Asszíria királya rájött, hogy Hósea összeesküvés szőtt, és követeket küldött Szóhoz, Egyiptom királyához, Asszíria királyának pedig nem küldte meg az évenkénti adót, akkor Asszíria királya elfogadta őt, és megbilincselve börtönbe vetette. Majd felvonult Asszíria királya az egész ország ellen, felvonult Samária ellen, és ostromolta 3 évig. Hósea uralkodásának 9. évében elfoglalta Asszíria királya Samáriát, Izraelt pedig fogságba hurcolta Asszíriába, és letelepítette őket Halakban és a Hábornál, Gózán folyójánál, meg a Médek városaiban. Ez pedig azért történt, mert Izrael fiai vétkeztek Istenük az Úr ellen. Ezért az Úr így intette Izraelt és Júdát összes prófétája és látnoka által. Térjetek meg gonosz útjaitakról, tartsátok meg parancsolataimat és rendelkezéseimet, mindazokat az utasításokat, amelyeket őseiteknek adtam, és amelyeket az én szolgáim, a próféták által küldtem el hozzátok. De ők nem hallgattak rájuk, hanem ugyanolyan keménynyakúak voltak, mint őseik, akik nem hittek Istenükben, az Úrban. Megvetették rendelkezéseit és szövetségét, amelyet őseikkel kötött, és intelmeit, amelyekkel intette őket. Mivel semmire való bálványt követtek, maguk is semmire valóvá lettek, és követték a körülöttük élő népeket, pedig megparancsolta az Úr, hogy ne tegyenek úgy, mint azok. Elhagyták Istenüknek, az Úrnak minden parancsolatát, és öntött bálványt csináltak maguknak, 2 borjút. Asera szobrot is készítettek, és leborultak az ég minden serege előtt, és Baált szolgálták. Elégették áldozatul fiaikat és lányaikat, jóslatokért folyamodtak, és jelmagyarázást űztek. Arra ragadtatták magukat, hogy azt tegyék, amit rossznak lát az Úr. Így bosszantották őt. Igen, megharagudott ezért az Úr Izraelre, és eltávolította őket Színe elől. Csak Júda törzse maradt meg. Bár Júda sem tartotta meg Istenének, az Úrnak parancsolatait, hanem Izrael szokása szerint élt, úgy, ahogyan ott viselkedtek. Ezért az Úr megvetette Izrael minden leszármazottját, sanyargatta és fosztogató kezébe adta, még ő pedig elvetette őket Színe elől. Mert elszakadt Izrael Dávid házától, és Jeroboámot Nebát fiát tették királlyá. Jeroboám pedig eltérítette az Úrtól Izraelt, és nagy vétekbe vitte. És Izrael fiai elkövették mindazt a vétket, amit Jeroboám megtett, nem tértek el attól. Végül is az Úr eltávolította Színe elől Izraelt, ahogyan megmondta szolgái a proféták által. Ezért került fogságba Izrael a maga földjéről Asszíriába, mint máig. Asszíria király azután másokat hozott Bábelből, Kútából, Avvából, Hamádból, Szefarvaimból, és letelepítette őket Samária városaiba, Izrael fiai helyébe. Azok birtokba vették Samáriát, és letelepedtek városaiban. Így történt, hogy bár félték az Urat, de az áldozó halmokon is alkalmaztak maguk közül való papokat, akik az áldozó halmokon levő templomokban tevékenykedtek. Félték tehát az Urat is, de tisztelték a maguk isteneit is, azoknak a pogány népeknek a szokása szerint, akik közül elhurcolták őket. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán, és megtartásán. Fennállva imádkozzunk ezért is. Dicsőítünk mindenható édesatyánk a te végtelen kegyelmedért és szeretetedért. Köszönjük, hogy ma is jöhetünk a te igédet hallgatni. Köszönjük, hogy neked ma is van szavad hozzánk. Te látod, hogy mennyire rászorulunk a te szavadra, hogy anélkül csak eltévejedünk, anélkül csak azt tesszük, amit te rossznak látsz. Kérünk, nyisd meg most a mi szíveinket, a mi fülünket is, hadd halljuk meg az igédet, hadd fogadjuk azt be, és hadd tudjuk azt meg is tartani. Te látod, milyen sokszor megvetettük a te szövetségedet, milyen sokszor nem lennénk méltók arra, hogy veled járjunk. Te látod a mi bűnösségünket, gyarlóságunkat. Te látod azt is, hogy az elmúlt héten hogyan bántottunk meg téged. Kérünk, tisztíts meg minden vétektől, attól, hogy ahogy énekeltük is, elfogadjuk a te új szövetségedet, és magunkat hadd tudjuk neked egészen odaadni. Kérünk ma is ezt munkád bennünk. Kérünk, küld el a te szent lelkedet, hadd értsük meg az igédet, és hadd tudjunk a szerint élni. Amen. Istennek azon igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségű hívásával, írva található az előbb felolvasott igében, közelebbről a Királyok második könyvében, a 17. fejezetben, a 13. versben. Ezért az Úr így intette Izraelt és Júdát összes prófétája és látnoka által. Térjetek meg gonosz útjaitokról, tartsátok meg parancsolataimat és rendelkezéseimet, mindazokat az utasításokat, amelyeket őseiteknek adtam, és amelyeket az én szolgáim, a próféták által küldtem el hozzátok. Foglaljunk helyet! Azok, akik a bibliaolvasó kalauz fonala mentén naponként olvassák a Szentírást, az elmúlt hetekben a Királyok második könyvét olvashatták a Jelenések könyve mellett. Most én is a mára kijelölt ószövetségi részből olvastam fel válogatott verseket a 17. fejezetből, és ez a 17. fejezet nagyon fontos helyet tölt be az egész könyv felépítésében. Fontos helyet tölt be, hiszen, mint kiderült a felolvasásból, ez a rész írja le, hogy Izrael, az északi ország rész, hogyan, az ő történetük hogyan ér véget, hogy hogyan kerülnek asszír fogságba, hogy hogyan hurcolják el őket máshova. De ez a fejezet nem csak azt írja le, hogy mindez az elhurcolás hogyan történt, hanem azt is elárulja nekünk, hogy mindezek miért történtek. Miért jutott ide Isten népe? Miért kerülnek ilyen mélységekbe, hogy az egész északi ország rész elpusztul szinte, elhurcolják őket, és egy idegen országban kell lakniuk? Hogyan jutottunk ide? És hogyan tovább ezek után? Ezekkel a kérdésekkel szeretnénk ma foglalkozni, nyilván olyan szempontból, hogy mit üzenhet mindez nekünk, ami akkor Izrael népével történt. Majd három nagyobb gondolati egységet szeretnék kiemelni, de mielőtt ezekre rátérnék, hadd kezdjem azzal, amivel a fejezet is kezdi. A 17. fejezet elején egy új izraeli király, Hósea trónra lépéséről olvashatunk. Aki olvasta a Királyok könyvét, az tudja, hogy a Királyok könyve rengeteg királyt felsorol, és mindig fűz az adott királyhoz egy-egy megjegyzést, hogy ez a király jó volt-e, vagy rossz volt-e. Azt tette, amit az Úr jónak lát, vagy azt tette, amit az Úr rossznak lát. 20-20 királyt sorol fel a könyv, mind déli, mind északi oldalról, és a statisztika elég rossz. Északon, a 20 északi királyból egyről sem olvassuk azt, hogy az Urat követte volna, hogy azt tette volna, amit az Úr jónak lát. És akkor jön ez a 20. király, Hósea, akiről azt olvassuk, hogy bár nem volt olyan rossz király, mint az elődei, akik ugye bálványt imádtak, emberáldozatokat hoztak, sok egyéb más tettek, de mégsem azt tette, amit az Úr jónak lát. Mégsem az Úrral járt, mégsem őt követte. És azon gondolkoztam el, amikor először ezt olvastam, hogy vajon ránk nem jellemző ez, hogy megnyugtatjuk magunkat, hogy mi jók vagyunk. Mi jobbak vagyunk a többi embernél. Mi nem lopunk, nem csalunk, nem vagyunk bűnözők, sőt, még erkölcsösebb életet is élünk talán, mint sokan mások. nem vagyunk olyan kicsapongóak, mint a szomszédok, és nyugtatgatjuk magunkat, hogy mi rendben vagyunk, ha többiekhez képest jók vagyunk. De a mi mércénk az nem a másik ember, hanem Isten igéje. Azt látjuk Hóseánál is, hogy egy kicsit erkölcsösebb élet a többieknél, meg hogy kicsit jobb vagyok, mint ők, ez nem elég. A kérdés az, hogy milyen az Úrral való kapcsolat. Hogy az Úr szava szerint járok, hogy azt teszem-e, amit ő jónak lát, vagy azt teszem, amit rossznak lát, csak kicsit talán jobb verzióban, kegyesebb verzióban, mint a másik. Na de miért indítok ezzel? Nem elkeseríteni akarok senkit, még nem elítélni. Azért indítok ezzel, mert Hósea királynak az Istenhez való hozzáállása az jól tükrözi az egész izraeli ország akkori lelki állapotát. Talán Izraelről, az északi ország részről is ezt tudnánk elmondani, ha az akkori korot nézzük, hogy nem voltak talán annyira rosszak, mint a környező pogány népek. Nem voltak annyira rosszak, mint akik körülöttük éltek, talán kicsit vallásosabbak voltak, jobban követték Istent minimálisan, de azt látjuk, hogy mégsem az Úrral járnak. Mégse jók ők, mégis azt teszik, amit az Úr rossznak lát. Mégis megvetették az Úrnak a szövetségét, majd ezt mindjárt látjuk, hogy hogyan. És a népnek ezen az állapota vezetett az asszír fogsághoz, amiről itt ugye olvastunk, hogy Asszíria először alattvalójává teszi Izraelt, utána Hósea megpróbál összeesküdni Egyiptommal, hogy föllázadjon Asszíria ellen, de amikor lebukik, akkor Asszíria el is foglalja Izraelt, az ott lakókat pedig deportálja, elviszi más vidékekre, és ott leköltözteti őket. A helyükre pedig ugye beköltöztetnek pogányokat Izrael földjére. Ez a nagy birodalmaknak szokása ugyebár, hogy megpróbálják minél jobban összekeverni a népeket, hogy ne tudjanak föllázadni az elnyomók ellen. Na de így kerülnek az izraeliek, az északi országrész lakói fogságba, és így kerülnek Samáriába pogányok, akik egyfajta kevert vallással kezdenek el élni ott Samáriában. Ugye az új szövetségben is találkozunk velük, tehát ismerősek lehetnek. Ugye irgalmas samaritánusról is olvasunk, Jézus találkozik a samáriai asszonnyal, tehát ők még fontosak lesznek később. De a kérdés az most az, hogy hogyan jutott ide a nép? Isten népe miért süllyedt ilyen mélyre, hogy fogságba hurcolják őket, és arra a földre, amit Isten megígért nekik, pogányokat telepítenek be? Mint említettem, erre is választ ad az ige, és ezzel szeretnénk foglalkozni az első nagyobb gondolati egységünknél, mert az ige megnevezi, hogy miért is történt mindez. Miért történt ez? Ezt olvastuk, mert elszakadt Izrael háza, elszakadt Izrael Dávid házától, és Jeroboámot, Nebát fiát tették királlyá. Jeroboám pedig eltérítette az Úrtól Izraelt, és nagy vétekbe vitte. Itt kezdődött minden. Az északi országrész hanyatlásában Jeroboám vétke elindította Izraelt a lejtőn. Egy olyan hitbeli és erkölcsi züllés indult, a kettő egyébként általában együtt jár, ami fogságba juttatta ezt az északi népet sok-sok évvel később. De ki is volt ez a Jeroboám, és mi volt az ő vétke? Jeroboám nem a saját fúvós hangszerét hívja, hogy Jeroboám, hanem a neve azt jelenti, hogy a nép gyarapítója. A nép gyarapítója, kicsit ironikus a név, hiszen most mondtam el, hogy éppen az ő vétke az, ami nem sokára fogságba juttatja őket. Bizonyára emlékeznek a testvérek arra, hogy Izrael első királya az Saul volt. Sault követte Dávid, Dávidot pedig Salamon. És Salamont a fia, Roboám követte a trónon, viszont ez a Roboám nem bizonyult egy jó királynak. Roboám nagyon súlyos terheket rakott a népre, nagyon-nagyon megadóztatta őket, olyan mértékben, hogy ezt a nép már nem tudta elviselni. Éppen ezért az északi tíz törzs, az északi országrész fellázadt Roboám ellen, és választottak maguknak egy másik királyt. Ez a másik király volt Jeroboám, akit a fellázadás után megválasztottak. Így szakadt ketté az ország a déli Júdává, itt maradt ugye Roboám a király, és az északi Izraelre itt választották meg Jeroboámot. Na de mi volt ebben az egészben Jeroboámnak a bűne? Az most fog következni, mert miután ketté szakadt az ország, ez a Jeroboám egy nagy problémába ütközött. Legalábbis ő érezte nagy problémának ezt a helyzetet. Hiszen Isten megmondta az ő népének, hogy neki áldozatot bemutatni, csak egy helyen, a jeruzsálemi templomban lehet. Na de mi a probléma? Az, hogy Jeruzsálem a térképen is az erősebb szemüvek látják, a déli országrész fővárosa volt. Tehát az északi nép, amikor a vallását szerette volna gyakorolni, amikor áldozatot akart bemutatni az Úrnak, át kellett menni a déli országrészre, és ott tudtak a templomban áldozatot bemutatni. Tehát az északi nép folyamatosan átjárt délre. És ez Jeroboámnak nem tetszett. Hát nem tetszett, hiszen félt, hogyha a nép, az északi nép folyamatosan átjárt délre, akkor majd a déli nép az hűtlenné válik, délre fog húzni, és fel fognak lázadni Jeroboám ellen. Ezért Jeroboámnak megszületett a nagy ötlete, északon is templomokat, szentélyeket kell építeni, hogy a népnek ne kelljen átjárkálni délre. Az már más kérdés, ugye, hogy Isten azt mondta, hogy csak egy helyen lehet áldozatot bemutatni, Jeruzsálemben, de Jeroboámot ez nem érdekli, hanem helyette a saját hatalmát félti, és megépíti Bételt, illetve Dánt, ez az északi országrésznek a legészakibb és legdélibb részein van, hogy mindenki számára elérhető legyen, és ezt nyilván azért tette, hogy ne kelljen átjárni délre a népnek, hanem északon meg tudják oldani ezt a vallási kérdést. És ha nem lenne elég, hogy ezzel alapból is szembe ment az Úr parancsával, hogy ugye csak Jeruzsálembe lehet áldozni, még aranybordjukat is öntött, és ezeket az aranybordjukat fölállította itt Dánban, illetve Bételben. Talán rögtön eszünkbe jut a sínai hegyi történet, amikor Mózes fönn van a hegyen, kapja a 10 parancsolatot, a szövetségkötés alkotmányát, a nép pedig lent a hegy aljában aranybordjut önt, és azzal azt bálványozza. Nos, itt Jeroboám is ugyanúgy megvetette Isten szövetségét, mint ahogy a nép megvetette ott a sínai hegynél. Rögtön megszegi ugye az első két parancsolatot, rögtön az elejét, hogy ne legyen más istened, és ne csinálj semmiféle bálványszobrot. Na ez Jeroboámnak a nagy bűne. Hogy nem elég neki a jeruzsálemi igaz Isten tisztelet, amit Isten előírt, hanem a saját érdekei miatt megépíti Dánt és Bételt. Az Urat is tiszteli, de azért mellette még mást is. Jöhetnek a bálványok is. Tudjuk, hogy később a környező népeknek is oda kerültek a bálványistenei ezekre a helyekre. Ugye például Baálnak a szobra. És később a samáriaiakról is, akik ugye beköltöztek a fogság után ide, és hasonló dolgokat olvasunk, hasonlóan ők is Jeroboámféle vallást követtek. Ezt olvastuk róluk, hogy félték tehát az Urat is, de tisztelték a maguk isteneit is. Na ettől a vétektől én óva bennünket ez az ige, hogy az Urat is, de közben valami mást is kövessünk, bálványozzunk. Na de nem pont ilyen világban élünk? Hogy szép meg jó ez a kereszténység, hajrá, de a keleti filozófiát meg a keleti vallásokat se vesd el azért. Meg higgyél Istenben, én is hiszek, de azért egy kis hedonizmus kéne. Nem lehetünk ennyire kizárólagosak, hogy csak Jézus, meg fanatikusak, hogy az ő igéje szerint éljünk. Hát dehogy nem lehetünk, erre int minket a Szentírás. És látjuk, hogy milyen nagy kárt okoz az, amikor is. Látjuk Izrael életében, hogy mekkora kárt okozott az a hozzáállás, hogy Isten is, meg a bálványok is pusztulásba, fogságba vitte őket. És óvaint bennünket az igéjétől, a jeroboámi bűntől. És olyan, ami magánéletünket nem veszélyezteti ez a hozzáállás. Hogy én hiszek Istenben, keresztény vagyok, templomba járok, talán igét olvasok, de közben bálványozom a testemet, az egészségemet, pénzemet, sikeremet, élvezeteimet, képességeimet, stb. Lehetne még sorolni, azt hiszem, tudnánk is. Vagy nem fordul-e az elő, hogy itt a gyülekezetben szolgálunk, meg talán előadjuk a nagy hívőt, aztán meg otthon titkos bűnökben élünk, és halljan, aki látja, hogy mit csinálunk. Nincs-e meg az a hozzáállás, ami Izraelben is megvolt, amit láttunk náluk, hogy ugye elvégezték a vallási kötelezettségeket, áldoztak, elmentek a szentélyekhez, és ezzel úgymond idézőjelben lekenyerezték Istent. Na ez ma hogy néz ki? Hát én urvacsorázom, adakozom, talán még segítek is a gyülekezetben, és akkor megnyugtatom magam, hogy ezzel én kész vagyok Istent, én lekenyeleztem, leköteleztem, csak ne szóljon bele abba, amit otthon meg a magánéletembe csinálok. Nagyon veszélyes ez az is. Isten is, meg még valami más is. És félreértés ne essék, nem arról van itt szó, hogy akkor vonuljunk fel egy magas hegyre szerzetesnek, ahol nincsen senki, és a nap 24 órájában imádkozzunk, meg igét olvassunk. Lehetnek földi örömeink, lehetnek földi sikereink, hobbiaink, vágyaink. Ezek is lehetnek Isten ajándékai. Lehet ezeket is kérni, és ha megadja, akkor lehet érte hálát adni. A kérdés csupán az, hogy ki van az első helyen? Kiért, vagy miért élek? Mi az életem célja, hogy Istennek szolgáljak, vagy hogy hajhasszam az élvezeteimet, sikereket érjek el, a hírnevemet megóvjam, szép nagy családot gondozzak. Miért ülünk templomba, hogy Istent egyre jobban megismerjük, vagy hogy letudjuk ezt a vallási gyakorlatot, és megnyugodjunk emiatt? És ezt a hívő embernek is, nekem is, én most nem magaslóról szeretnék beszélni, naponként meg kell harcolnia, hogy vajon van-e bármi, vagy bárki, aki oda került Isten helyére az én életemben, az én szívemben. Az egyik reformátor fogalmazott így, hogy az ember szíve bálványgyár. Mindig talál valami mást, valami olyat, amit Isten helyére tehet, ami Isten helyett meghatározhatja az életét, gondolkodását, tetteit, hogy mit tegyen napközben, mit tegyen hétvégén. Mindig talál valamit ez a bálványgyár szív. Éppen ezért arra bátorítom testvéreket, hogy álljunk meg nap mint nap Isten előtt, csendességben, imádságban, és kérjük őt, hogy Istenem, mutasd meg, hogy van-e a szívemben valamilyen bálvány, ami veled megosztja az én szívemet, ami a helyedre került. És kérlek, segíts azt lerombolni, hadd tudjalak egyedül téged követni, neked szolgálni. És Isten az ilyen imádságot meghallgatja, fordulhatunk hozzá bátran, ő képes szabadítást adni, ezt majd látjuk még a prédikáció során. Tehát ez volt Jeroboám vétke, hogy Isten is, meg a bálványok is. És éppen ezért hangzik el Isten figyelmeztetése a második nagyobb egységnél, hogy térjetek meg gonosz útjaitokról. Isten rengeteg prófétát küldött Izraelhez, ugye csak kettőt kéne kiemelni, akkor talán Illést és Elizeust emelnénk ki, őket ismerjük a legjobban. Ők aztán harcoltak mindenféle bálványkultusz ellen, a Kármel-hegyére gondolunk arra a történetre, amikor Illés tűzt kér, és csak Isten adja meg a tüzet, a bálványok pedig nem. Istennek az ilyen nagy szolgái mentek és figyelmeztették a népet. És Isten még csodákat is tett figyelmeztetésképpen Izrael fiainak. De ők nem hallgattak rájuk. Ők kemény nyakúak maradtak. Megvetették az Úrnak a szövetségét. Látjuk, hogy különösen éjszakon. És akkor most mindezek után, hogy megbeszéltük Jeroboámot, meg ezt az északi népet, mondhatnánk, hogy hát ezek a csúf gonosz északiak mindent elrontottak. Miattuk van minden baj. Ez a Jeroboám meg a többi északi király romba döntött mindent. De azt látjuk, hogy a déliek füle mögött is van ám vaj. Hát meg baj. Ezt már abban is látjuk, hogy az Úrnak a figyelmeztetése nekik is szól az igében. És ők is megvetették az Úrnak a szövetségét, nem csak az északiak. Aztán egy későbbi versben ezt olvassuk, hogy Júda sem tartotta meg Istenének az Úrnak a parancsolatait, hanem Izrael szokásai szerint élt úgy, ahogyan ott viselkedtek. Délen is ment a bálványimádás. Délen is ment a kétfelé sántikálás, az engedetlenség. Ugyanaz megy, mint északon, csak talán kicsit kegyesebb köntösben. És tudjuk mi is a történelemből, hogy nem is annyival később, kevesebb, mint 150 évvel később, a déli ország részt is, már egy másik birodalom, a babiloni birodalom fogságba viszi, és ők is fogságba jutnak az ő engedetlenségük, meg bálványimádásuk miatt. Azt látjuk, hogy sem az északiak, sem a déliek nem hallgattak az Úr figyelmeztetésére. Lehet, hogy azért nem hallgattak, mert el voltak foglalva azzal, hogy egymásra mutogassanak. A királyok könyvében látszik, hogy a kettészakadás után a két országrész, a déli meg az északi, folyamatos konfliktusban van. Az előző fejezetben, a 16-ban még arról is olvashatunk, hogy hadba is kerülnek egymással, elkezdenek háborúzni. Pedig Isten világosan megmondta nekik, hogy ne támadjátok meg egymást, hát ti egy nép vagytok igazából. Isten népe ketté szakad, egymásra mutogatnak, és még harcolnak is egymással. És az ennek a háborúnak a legnagyobb, megdöbbentő dolga, hogy az északi meg déli országrész pogány szövetségeseket hív magához, hogy a másik országrészt legyőzze. Tehát Isten népe pogányokkal szövetkezik, hogy a másik oldalot legyőzze. Az a nép, amely közösen átkelt a Vörös-tengeren, amely megtapasztalta az Úr szabadítását, aztán a pusztában is megtapasztalta az Úr csodáit, a honfoglalásnál is megtapasztalták, hogy az Úr hogyan vezette be őket az ígéret földjére, és még lehetne sorolni sok-sok minden Dávid életéből. Most nem figyel az Úr figyelmeztetésére, és megosztottan inkább belharcot folytat. Nincs megtérés, csak a másikra való mutogatás. Mindenről a másik tehet, vagy nem csak én hibáztam, hanem ő is, és főleg egyébként ő. Hát nem lett volna jobb, ha mind az északi, mind a déli ország rész a háború helyett az Úr szavára odafigyel, odahallgat a figyelmeztetésre, és felhagy az engedetlenséggel. Annyi baj megelőzhető lett volna, ha Észak visszatér a jeruzsálemi Isten tisztelethez, és felhagy a bálványimádással, és ugyanígy Dél is abba hagyja a bálványimádást. De erre nem érnek rá, mert látjuk, hogy éppen hadba állnak egymással, konkrétan az a fogság előtt. Egy lelkipásztor mesélte egyszer, hogy az ő ifjú korában volt egy éjszakai tréfa a cserkészek körében. A tábornak az egyik éjszakáján az idősebb cserkészek mindig beosontak a fiatalabbak szobájába. És amíg azok a fiatalok aludtak, az idősebb cserkészek bekenték a fiatalabbak arcát fekete cipőpasztával, cipőkrémmel. És amikor felébredtek az ifjak, gondolhatjuk, hogy mi volt ott, nézték egymást, meg jól kinevették, hogy neked aztán jó fekete lett az arcod, meg mutogattak is egymást, hogy oda néz, a másik milyen fekete. De a kacagás, meg a vigatozás csak addig tartott, meg addig mutogattak egymásra, amíg észre nem vették, hogy hát ők is porul jártak az éjszaka, nekik is fekete az arcuk. Csak addig mutogatott mindenki, amíg tükörben nem nézett. És milyen jó lenne, ha mi is mielőtt a másikra mutogatnánk, először belenéznénk a tükörbe, belenéznénk az ige tükrébe, ahol jól látszik minden kosz, minden hiba, minden hiányosság, és akkor nem jutnánk olyan helyzetbe, hogy a másikat hibáztatom, miközben az én arcom is maszatos. Úgy, mint ahogyan ezt tette Júda meg Izrael egymással. Hangzik Isten figyelmeztetése mindkettejüknek, de ők csak az egymással való háborúval vannak elfoglalva. Hát milyen jó, hogy manapság már nem fordul elő ilyen. Egymásra mutogatás, stb. Hát sajnos tudjuk, hogy előfordul. Sokszor jutunk ilyesfajta viszálykodásba családjainkban, munkahelyeinken, baráti társaságokban, gyülekezetben, és egy kicsit kapcsolódjak a mai naphoz is, a politikában is akár. Arra figyelmeztet bennünket ez a mai ige, hogy mielőtt a másiknak nekiesnénk, először vizsgáljuk meg magunkat. Mert a zsidó nép életében azt látjuk, hogy sem északon, sem délen nem volt rendben minden. Azt látjuk az igében azért, hogy észak kicsit bűnösebb volt, mert dél még ott maradt Jeruzsálemben nyilván, de hát ott se voltak rendben a dolgok. És mégis ahelyett, hogy figyelmeztetésre figyelnének, egymásra feszülnek és háborúznak. De félreértés ne essék, ne értsenek félre. Mindez nem azt jelenti, hogy ha látom, hogy a másiknak maszatos az arca, akkor ne szóljak neki. Hát neki se jó, ha fekete az arca, össze van kembe, és senki nem szól neki, és úgy marad egész nap. Hát az egy kedves dolog, ha erre őt figyelmeztetem, hogy figyelj, neked maszatos az arcod, szükséged lenne megmosakodni. De nem mindegy, hogy hogyan. Mert amíg nekem is maszatos az arcom, addig nem túl hiteles, amit mondok, hiszen én sem tudtam lemosni. De ha nem is maszatos, akkor is a legnagyobb szelídséggel, legnagyobb kedvességgel lehet a másikat figyelmeztetni. Hiszen úgy válik az ő javára, különben csak konfliktust vált ki, mint ahogy Izrael életében is látjuk. Nincs megalázkodás, nincs megtérés, hanem mindenki a maga igazát hangoztatja, hogy a déliek mondják, hogy ez a Jeroboám, az északiak mondják, hogy a Roboám az adókkal, És ez azt eredményezi, hogy mind észak, mind dél még jobban eltávolodik Istentől, és fogságba jut. Le is zárhatnám ezzel a reménytelen, kilátástalan helyzettel a prédikációt, hogy Izrael megvetette Isten szövetségét, ezért fogságba jutott, így jártak, kész, pont, vége. De bármekkora is a népnek a hűtlensége, bármennyiszer is megszegték Isten szövetségét, és megvetették azt, Istennek a hűsége mindennél jóval nagyobb, ha még nehéz is ezt elképzelni. Egy déli próféta, kicsit több mint 100 évvel később írja ezt a könyvében. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amelyet őseikkel kötöttem, amikor kézenfogva vezettem őket Egyiptom földjéről, mert ezt a szövetséget megszegték. Pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Ez a profécia akkor hangzik el, amikor az északi nép már réges-rég fogságban van. És a déli nép is úgy tűnik, hogy mindjárt fogságba kerül, a babiloniak már szinte ott vannak a küszöbön, és jönnek, támadnak. Isten mégis azt ígéri, hogy bár ti engedetlenek voltatok, ti megvetettétek az én szövetségemet, és elhagytatok engem, én mégis új szövetséget fogok veletek kötni. És ez az új szövetség már nem olyan jellegű lesz, mint az eddigi, hiszen azt megvetettétek, azt elhagytátok, az új szövetség egészen más lesz. Törvényemet belétek helyezem, a szívetekbe írom be. Én az Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Ezt mondja az Úr a népnek ebben a kilátástalan, reménytelen helyzetben, amikor teljesen azt hiszik, hogy már nincs megoldás. Észak fogságban, dél mindjárt fogságban, és elhangzik az Úr reményteleges ígérete, hogy bár ti most kilátástalannak látjátok a helyzetet, én új szövetséget fogok veletek kötni. És azt hiszem, tudjuk, hogy ez az új szövetség hogyan és ki által jött el. Így lett a nép által megvetett szövetségből egy Isten által megvett szövetség. Hiszen Isten Jézus Krisztusnak a drága vérének az árán szerzette ezt a szövetséget. Mert nem veszendő dolgokon, aranyon és ezüstön váltatatok meg, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Jézus Krisztus kifizette a tartozást, ami hűtlenségünk, meg engedetlenségünk árát. Ő nem megvet bennünket, amiért mi megvetettük őt, hanem ő megvett bennünket drága áron, Jézus Krisztusnak vérének az árán. Így Isten népének már nem kell attól félnie, hogy egyiptomi, meg asszír, meg babiloni fogságba jut, hiszen Isten drága áron megváltotta az embert a bűn szolgaságából, fogságából, kiszabadította őt a saját szabadságára. És olyan szép, hogy az ige, amit felolvastam, az Júdának és Izraelnek is szól. Mind a két országrésznek ígéri Isten, az én népem lesztek, én pedig a ti Istenetek. Az új szövetségben már nincsenek északiak meg déliek, nincsen zsidó, nincsen görög. Ott az egyetlen kérdés az, hogy átélted-e ezt a megváltást? Hogy Krisztusban vagy-e? Hogy átélted-e azt, hogy megvetetted az Úr szövetségét, ő mégis megvett téged, drága áron. Kedves gyülekezet, átéltük-e ezt a megváltást? Látjuk ennek a nagy csodáját, de közben súlyát is, hogy Jézus Krisztus drága árat fizetett értünk, hogy bennünket megváltson a bűnből. És látjuk-e, hogy bár mi olyan sokszor megvetettük az ő szövetségét, ő hű maradt, és drága élen áron megvett bennünket. Isten ma is hív, hogy térjünk hozzá. Lehet, hogy eddig a Jeroboám útján jártunk, és is hitben voltunk, hogy Isten is, meg más is. Lehet, hogy eddig annyiszor nem hallgattunk az Úr figyelmeztetésére, amikor itt ültünk akár, vagy otthon olvastuk az igét, és semmi nem változott. Lehet, hogy sokszor csak a másikra mutogatunk, meg úgy hallgatjuk az ige hirdetést is, hogy hát remélem most a másik nagyon figyel. Isten hív, hogy ezeket letegyük. Hív, hogy ebbe az új szövetségbe belépjünk, hogy szívünkbe írhassa az ő törvényét, és belénk helyezhesse azt. És akkor az Úr törvényének a megtartása, az ige szerint járás, az, hogy azt tegyük, amit az Úr jónak lát, nem csupán kényszer lesz, külső kényszer, amit próbálunk mindenféle módszerrel megkerülni, meg letudni, hanem belső késztetés, amelyben örömét leli az ember. És hadd zárjam azzal, hogy Isten népének, a szövetségben álló népnek mindig is az volt az egyik feladata, hogy Isten dicsőségét felmutassa ebben a világban. Hogy világító mécsesként felmutassa az Úr világosságát a világnak. Ha mi nem kétfelé sántikálunk, mint Jeroboám, ha nem a másikra mutogatunk, mint észak és dél, hanem az Úr szavára figyelünk, és hallgatunk az ő figyelmeztetéseire, bátorításaira is akár, akkor válhat a mi életünk, családunk élete, gyülekezetünk élete bizonyság tétellé, fényes mécsessé ebben a városban, ebben a sok értelemben, sötét világban. Szól az Úr ígérete mindazoknak, akik hozzáfordulnak, a törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Amen. Imádkozzunk fennállva. Dicsőítünk, mindenható édesatyánk, a te végtelen hűségedért. Te látod, hogy milyen sokszor megvetettük, megszegtük a te szövetségedet. Te látod, hogy milyen sokszor vétkeztünk ellened ezen a héten is. Milyen sokszor voltunk engedetlenek, és akár bántottuk embertársainkat is. Te látod a mi szívünket, hogy milyen sokszor megosztott szív az, hogy nem csak te vagy abban benne, hanem más is oda kerül a helyedre. Kérünk, tisztíts meg bennünket. Egyedül neked van hatalmad arra, hogy a szívünket megújítsd, hogy szívünket hozzád fordítsd. Te látod azt is, hogy kinek-kinek milyen konfliktusa, viszálykodása van, hogy hol nehéz alázattal hozzád fordulni, milyen területen. Kérünk, te adj nekünk alázatot, az igédre való figyelést, hogy hadd tudjunk a te igéd szerint élni és járni. Köszönjük azt, hogy te elküldted az egyszülött fiadat, Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ő drága áron megvásárolt, megváltott, megvett bennünket a bűn szolgaságából. Te látod, hogy nem tudjuk ezt meghálálni, de segíts, hogy hálából ezért odaszenteljük neked a mi életünket. Segíts, hogy meglássuk ennek a fontosságát, és valóban tudjunk neked szolgálni, téged követő életet élni. Könyörgünk ezért a gyülekezetért, minden tagjáért, te áld meg őket, te add, hogy egyre többen minél közelebb kerüljenek hozzád, hadd válhasson így ez a gyülekezet is világító mécsessé ebben a világban. Könyörgünk a betegekért, köszönjük, hogy te minden nehézséget, betegséget is a kezedben tartasz, adj nekik vigasztalást, és csak ugyanadj vigasztalást a gyászolóknak is, akik elvesztették valamilyen szeretjüket. Te vigasztald őket, ölelt körül őket szereteteddel, hadd tapasztalják meg, hogy te hűséges vagy. És könyörgünk népünkért, mai választásokért. Köszönjük, hogy az egész világot te egyengeted, kezedben tartod, hogy mi bízhatunk a te bölcsességedben. Kérünk, kormányozd, vezesd a magyar népet is. És kérünk azért, hogy az igét, amit hallottunk, amit te szerettél volna, kinek-kinek üzenni, hadd tudjuk szívünkbe fogadni, és azzal tovább menni a hétköznapokban. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig kérjük és fogadjuk mi Urunk Istenünk áldását, Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától. Fordítsa oda magához szívünket, hogy mindenben az ő útján járjunk, és megtartsuk parancsolatait, rendelkezéseit és törvényeit, amelyeket őseinknek adott. Amen.